Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Hasonló csatát vívunk a közös civilizációnk jövője érdekében, a zsidó-keresztény a nyugati civilizáció érdekében. Ezt hangsúlyozta Benjamin Netanyahu az Orbán Viktorral közösen tartott budapesti tájékoztatón. Izrael állam miniszterelnöke kijelentette, ezt a civilizációt jelenleg a radikális iszlám támadja, amelyet a Közel-Keleten egyetlen állam Irán támogat meg hajtómotorként. Eltiporjuk ezt az iráni terrortengelyt, amely nem csak bennünket, hanem Európát is keményen támadott, fogalmazott a politikus. Hangsúlyozva, a magyar miniszterelnök megérti, hogy ez egy közös erőfeszítés értékeink, érdekeink, illetve a közös biztonságunk érdekében. Benjamin Netanyahu hajnalban érkezett Budapestre, hogy tárgyalásokat folytasson Orbán Viktorral. Ő feleségével, Léva Janikóval fogadta az izraeli küldöttséget. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Sándor palotában fogadta a Magyarországon hivatalos látogatáson tartózkodó Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt. A találkozón a felek áttekintették a kétoldalú kapcsolatok helyzetét, a jövőbeni lehetőségeket, valamint az aktuális nemzetközi kihívásokat. Egyetértettek a biztonsággal, a nemzeti szuverenitással és a nemzeti identitással kapcsolatban. Súlyog Tamás szerint kiemelten fontos, hogy a Magyarországon élő zsidó közösségek biztonságban érezhetik magukat. A kormány arról döntött, hogy kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból, közölte Gulyás Gergely délelőtt az MT-vel. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, a felmondási eljárást az alkotmányos és a nemzetközi jogi kereteknek megfelelően kezdeményezik. A Nemzetközi Büntetőbíróság egy tiszteletreméltó kezdeményezés volt, ugyanakkor az elmúlt időszakban azt látni, hogy politikai testületté vált, tette hozzá. Arról beszélve, erre a Benjamin Netanyahu izraeli kormány felleni vádemelés a legszomorúbb példa. Kifejtette, hogy a bíróság tevékenysége kapcsán komoly aggályok merültek fel nemzetközileg is az elmúlt időszakban. Annak az Egyesült Államok, Kína és Törökország soha nem volt tagja, valamint az USA kongresszusa is arról döntött, hogy kétpárti támogatással szankcionálni kívánja a bírákat. A kormány határozat értelmében Magyarország tehát felmondja a Nemzetközi Büntetőbíróság statútumát, valamint a bíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló 2002-ben New Yorkban elfogadott megállapodást. Röviden és tömören úgy fogalmaz, egyetértését fejezi ki a nemzetközi egyezmények felmondásával, és megbízza Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, hogy tegye meg a szükséges jognyilatkozatokat a kilépési folyamat megindításához. A kormány döntését Orbán Viktor miniszterelnök aláírása véglegesítette. Még idén vagy a jövő év elején megkezdi a termelés több piacvezető kínai óriás cég is, ami nagyban hozzájárul majd ahhoz, hogy 2025 az áttörés éve legyen a magyar gazdaságban, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter leszögezte, a két ország együttműködéséből mind a két fél sokat profitál. A tárcvezető a Magyar-Kínai Gazdasági Vegyes Bizottság ülés előtt beszélt, illetve fogadta a Lingqi kínai kereskedelmi miniszter helyettest. Szijjártó Péter hatalmas hibának nevezte, hogy az Európai Unió vámokat vetett ki a kínai elektromos autóiparral szemben, ez szerinte elszigetelődéshez vezetett. Továbbá arra is kitért, hogy az Európai Bizottság azzal is nagy hibát követett el, hogy nem tárgyalt az új amerikai adminisztrációval a vámügyi együttműködésről. Kína és az Európai Unió megállapodott abba, hogy a lehető leghamarabb folytatják az elektromos járművekre vonatkozó szubvenció ellenes vizsgálathoz kapcsolódó ármegállapodási tárgyalásokat, közölte a kínai kereskedelmi minisztérium. A tárca szóvivője Hoyan Tung hangsúlyozta, a döntés a kínai és uniós cégek közötti ipari és beruházási együttműködés stabil alapjainak megteremtését szolgálja. Néhány héten belül elérhetővé válik a jedlikányos energetikai program keretében az a nagyjából 70 milliárd forint keretösszegű pályázati csomag, amely a geotermikus projekteket segíti, mondta az energetikáját felelős államtitkár. Steiner Attila szerint a lehetőségek célja, hogy hosszú távon minél több földgáz fogyasztását váltsák ki. Jelenleg a távfőszektor földgáz kitettsége rendkívül magas, több mint 70%-os, ennek 40-50%-ra csökkentése a kormány célja, csak ezzel több százmillió köbméter földgáz spórolhat meg az ország. 40 milliárd forintos biogáz és biometán előállítást támogató programot is indít a kormány, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Miskolcon a Vidék Konferenciája című rendezvényen. Cepek Gábor hozzátette, a pályázat legfeljebb 65%-os támogatási intenzitású program lesz, melyhez már várják a véleményeket a szakmai szervezetektől. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél csak helyenként élénkül meg. A hőmérséklet péntek hajnalban 2 és 7 fok között, napközben 18-19 fok körül alakul. Érdemes lesz kihasználni a jó időt, ha van szabad idő, mert szombattól erős hidegfront érkezik. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
A dráma mindig sistereg. A Képmás címlapján Básti Júli színésznő. A magazinból megtudhatjuk, hogy az öröm mellett milyen párkapcsolati nehézségekkel jár az első gyermek érkezése, és hogyan függ össze a pszichés feszültség a mozgásszervi panaszokkal. Olvashatunk egy tanárnő történetéről, aki a Budai Elit Gimnáziumból a börtönlakókhoz ment tanítani, Mikszát valóságos, különös házasságáról, és Amundsenről, a jégvilágok vándoráról. Keresse az áprilisi képmást az újságárusoknál, vagy kezessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Csontos Gergely, a Férfi Sátor Egyesület tagja, a férfiak családban betöltött feladatairól beszél.
Az istenkép alakítása, mint szakrális szempont, itt az jutott eszembe, hogy ugye a zsidóság egy patriarchális társadalom. Jézust is férfinek ismerjük, és emiatt maszkulin istenképet örököltünk a kereszténységben. Ennek azt gondolom az a következménye, hogy a gyerek az istenképét az apáról alkotja. És nyugodtan vitatkozzatok ezzel, szeretnék ellenpéldát hallani, de én még nem hallottam róla, hogy ez másképp lenne. A gyerek az istenképét az apjáról alkotja, és azt gondolom, apaként ez a legnehezebb dolog, hogy hiteles istenképet közvetítsek a gyerekemnek. Mert ehhez nekem is olyanná kell válnom, mint az Isten. Nekem is olyan feltétel nélküli szeretetet kell tudnom közvetíteni, mint az Isten. Milyen istenképet örököl a gyerekem? Szerető? Elfogadó? Megbocsátó? Egy elérhető és kiszámítható Isten? Vagy követelő? Bosszúálló? közömbös, távolban maradó, aki hátat fordít nekünk? Ezek mind olyan örökségek, olyan képek erről a filmszalagról, csak figyeljünk oda, mert ezek erről a filmszalagról vannak, amiről beszéltem, ezeknek a képkockáiból rakódik össze. Szervezés. A munkámban egyértelműen szervező ember vagyok, hiszen nekem kell összehoznom egy olyan sokrétű technikai konferencia hívást, ahol bent van az ügyfél Németországból, vagy éppen Dubajból, bent van az ő indiai service deskje, bent van az én magyar vagy németországi kollégám a megoldócsoportból, bent van a menedzsment, és még ki tudja. Ezt kell összehoznom, és nekem kell levezényelnem. Ez egyértelműen egy izgalmas dolog, ezért élvezem a munkámat, mert ebben mindig nagyon sok minden benne van, kinél lesz a hiba, ki felelős érte, ki fogja megoldani, úgyhogy ez a multitasking, ez így nagyon fel tud pörgetni. Egyáltalán sikerül-e megoldani, mert nem is biztos, hogy sikerül. Otthon is szervező ember vagyok, meg megoldó ember. Ugye a szervezésről már itt volt szó a találkozó szervezésnél, de például ott van egy nyaralás szervezése, akár egy kisebb elutazás, egy hétvégi, vagy ott van egy ingatlanvásárlás, amin kétszer keresztül mentem. Ezeknél nagyon sokféle igény ütközik. Akár a saját igényeim is lehetnek ellentmondóak, nem hogy a másikkal való összehangolódásnak a nehézsége. Hogyha túlzottan a legjobbra törekszünk, akkor nem vagyunk előképpen kompromisszumképesek, és ez megnehezíti a döntéshozatalt, és ez exponenciálisan megnehezíti a dolgunkat, mert az igények keresésével és pontosításával túl sok idő megy el a döntéshozatalig. Ez nyilván konfliktus forrás. Tehát ha már magammal is konfliktusban vagyok, mert nem tudom eldönteni, hogy most a város szélén vegyek lakást, vagy a városközpontban, mert mindkettőnek megvan az előnye hátránya, akkor mi van, ha a feleségemnek még van harmadik, negyedik, ötödik szempontja, és ezt hogy fogjuk tudni összerakni? Ott vannak a ház körüli dolgok, defektjavítás. Talán mondhatom, hogy nagy biciklisek vagyunk, mindenkinek megvan a sajátja, ugye így a legkisebbtől a legnagyobbig, és hát amikor így vonulunk karavánszerűen a városban, az azt jelenti, hogy két felnőtt, két gyerek, meg egy utánfutó, az már 10 kerék. Na most matek példa, ha egy bicikli egy héten egy defektet szed össze, akkor 5 bicikli egy héten hány defektet szed össze? Hát majdnem minden nap lehet defektet javítani. És volt erre példa, minden este kinnültem a teraszon, ilyen 3-4 este sorozatban, és defektet javítottam. Tehát ott van apa, aki a megoldó ember, akihez lehet menni mindennel. És apának emellett még minőségi időt kell eltölteni a gyerekével, még be kell segíteni a háztartásba, és nyilván a munkáját is végezni kell. Tehát ezek mind-mind szervezési feladatok, megoldandó feladatok. És hajlamos az ember, én különösen, igen, beszélek egyes szám első szemében, hajlamos vagyok ezekre problémaként tekinteni, nem pedig kihívásként, pedig sokkal jobb, ha az ember kihívásként tekint rá, amit megoldhat, hogy milyen jó, hogy itt a lehetőség, hogy ebben milyen fejlődési lehetőség van, gyakorlatot szerzek ebben, abban, stb. A tanulsága ennek talán az, hogy az igényeinket sokszor lejjebb kell adni, és el kell engednünk a kontrollt. Én kifejezetten kontrollmániás vagyok, ilyen kényszeresen, tehát nekem van egy mentális fiók a fejemben minden tárgynak, ami otthon van, minden legó kockának. Én szívesen összeszedem a gyerek helyett a játékokat, de ez egy idő után nem megy. És fejben is egy idő után nem megy, hogy minden elgurult golyónak saját rekeszt biztosítsak, mert ebbe bele lehet őrülni. Tehát a kontrollt el kell engedni, ez azt eredményezi, hogy kevesebb őszhajszálunk lesz, és tovább élünk. József is megoldó ember volt. Arra jöttem rá elég gyorsan, mert hát amit tudunk róla az evangéliumból, hogy megszervezett két utazást, ugye? És az nem nyaralás volt. Gondoljunk bele, csak Betlehembe eljutni a népszámlálásra. 150 kilométer, sivatagos hegyes táj, 40 fok, egy 8 hónapos terhes asszony Szamárháton? Normális? De megcsinálta. És lehet, hogy kevesebbet kínlódott vele, mint én, amikor írtam ezt az előadást. Lehet, hogy kevésbé sajnálta magát, és kevesebbet aggódott rajta. Mert erre volt kényszerülve. És persze ne felejtsük el, hogy utána még Egyiptomba is elmenekültek, nem hazamentek. Irányítás, moderálás. Megint a munkával kezdeném, ahol részben már említettem, egy ilyen technikai konferenciát összehozni, és azt levezényelni. Itt a kulcs szó az asszertív kommunikáció, ami azt jelenti, hogy úgy képviselem a saját érdekeimet, a saját véleményemet, értékeimet, hogy közben nem akarom megsemmisíteni a másikat. Ez nagyon fontos, mert a hétköznapokban azt gondolom, azt látom, hogy akinek van egy határozott véleménye, az csak úgy képes elmondani, hogy közben nem hallgatja meg a másikat, és nem veszi figyelembe a másikat. Asszertív kommunikáció. A munkámban is belekeverednek néha érzelmek, mert van egy dühös ügyfél, van egy türelmetlen menedzser, tehát meg kell ezzel küzdeni. Otthon a gyerekeknek, hát mondhatom, hogy határozottabb én határai vannak, mint a ügyfeleknek, meg mint a felnőtteknek általában. Ők ugye próbálják ezeket az én határokat feszegetni, és a te határodat is, vagyis az én határaimat feszegetni. Vannak irreális elvárásaik, vannak ilyen akarom itt és most helyzetek. Ezeknél nem elég az asszertivitás. Ez egy komplex varázslatot igényel, ez a saját szóhasználatom, mert azt gondolom, hogy általában ilyenkor egy dühös gyerekkel találkozom, aki toporzékol és akar valamit. És csak az én jön ki belőle. És ilyenkor át kell változtatni ezt a dühös gyereket szelíd gyerekké. A kis ördögből kis angyalt kell csinálnunk. Hogy lehetséges ez? Nagyon nehezen. Szelídséggel, türelemmel, és valahogy meg kell éreznünk azt az aprócska dolgot, amivel az ő szükségletét ki tudjuk elégíteni. Egyszerűbb esetben ez csak annyi, hogy eltereljük a figyelmét, és valami alternatívát ajánlunk neki. Anya nem enged mesét nézni? Most én erre mit mondjak, kisfiam? Én sem. Mert ha azt mondom, hogy hát jó van, gyere nézzél mesét, én megengedem. Akkor mit rontottam el? A következetességet egyrészt, de ez még a kisebb rossz, aláástam a feleségem szavának a hitelességét. És ez átmegy. Mert a gyerek legközelebb is be fog próbálkozni. És azt fogja gondolni, hogy az anyjának a szavára nem számíthat. És ez visszafele is van, tehát csak most nem mondok el minden példát kétszer, ez visszafele is ugyanígy működik. Ahhoz, hogy teljesüljön a következetesség, az egységes akarat, és ne írjam felül a másik szavát, segítsem az érdekérvényesítést, mert ugye az az érdekünk, hogy a gyerek ne nézzen túl sok mesét. Tehát segítsem az érdekérvényesítést, és a gyerek békére találjon, biztonságban is érezze magát, ahhoz van szükség erre a varázslatra. De meg kell hallgatnom a bánatát, ugye? Adja ki az érzéseit. Engedjen meg neki, hogy szomorú legyen. Engedjen meg neki, hogy dühös legyen. Mert ezeket meg kell élnie. És ha ez megtörtént, hogyha látja azt, hogy ennek ellenére biztonságban van velem, és ott ül mellettem bánatosan pityeregve, akkor utána jöhet a megkönnyebbülés. Ugye nem elég az eszére hatni, mert itt ez érzelmi szinten működik. Ő nem racionálisan gondolkodik, ezért érzelmi szinten kell beavatkoznunk ezekbe a helyzetekbe. De anélkül, hogy túlságosan bevonódnánk, mert ha én is bevonódok egy-egy ilyen helyzetbe, hát akkor én is dühös leszek, akkor én is elkezdek toporzékolni és üvöltözni, hogy fiam, megint mit cirkuszolsz? Hát anyád megmondta. De ez nem a jó út. Aztán vannak olyanok, hogy egy nagyobb hiszti, egy összeveszés, amikor már, most megint bocsánat, de a saját szempontomból mondom a példát, hogy a feleségemnél is elszakad a cérna, és összeüvöltöznek a lányommal. Bármi kiválthat ilyet, és ugyanaz, mint az előző helyzet, csak nagyobb az amplitúdója. Ezek ilyenkor már érzelem csomagok robbannak, és az a helyzet, hogy ezeknek általában nem az adott igény a mozgatórugója, hanem valami más, valami mögöttes, felgyűlt stressz, szorongás, figyelemhiány, fáradtság, a szülőnél a kontrollvesztés, a gyereknél meg pláne, de az már rég elvesztette, vagy nem is volt neki. Talán van egy pont, amikor ez még visszafordítható, de nekem az a tapasztalatom, hogy amikor már ebben nagyon benne vannak, akkor én nem tudok közbelépni. Én akkor tudok közbelépni, amikor megtörtént a katarzis. És akkor tudok oda menni, feltéve, hogy én is olyan lelki állapotban vagyok, hogy kellően stabil vagyok, akkor tudok oda menni szeretettel, türelemmel és megértéssel. És akkor tudom ezt az egészet átfordítani. Az a hasonlatom erre, hogy amikor ebbe a teljesen szétesett helyzetbe, mert a feleségem is, a gyerek is, mindegyik szét van esve, ezer darabra hullott. És akkor bejövök én, mint stabil elem, mint egy hullámtörő. És így megnyugszanak a hullámok, kisimulnak a hullámok. vagy a másik hasonlat, bocsánat, ez nagyon tetszik nekem, hogy széthullottak, mint amikor fizika óráról talán ismerős a mágnespor az írásvetítőn. Manapság nem tudom, mire szórják ki, de az írásvetítőn a mágnespor, és a közepébe belerakunk egy mágnest. Azonnal rendeződik minden. Szabályos alakzatot vesz föl. Így működik ez ebben a lelki káoszban is, hogyha sikerül kellő stabilitást alátenni a szétesett családtagoknak.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Csontos Gergely, a Férfi Sátor Egyesület tagja, a férfiak családban betöltött feladatairól beszél.
Eszembe jut a tékozló fiú története, abból is a befogadó, a visszafogadó atya képe, hogy mindig van visszaút. És ezt szoktam is mondani a gyerekeimnek, már mikor elindulnak a rossz irányba, hogy fiam, nem jó irányba mész, fordulj meg. Na most nem mondom, hogy ez hatásos, de ezt, mint egy ilyen atyai intelem, meg így a jó szándék jele, sőt, ezen igazából magamat szabályzom már előre, hogy felkészüljek arra, hogy mi jön ezután. De azt éreztetni kell, hogy mindig megbocsátok, és tudni kell bocsánatot kérni is. Mert amikor én kerülök olyan helyzetbe, hogy összeveszünk, akkor én is követek el hibákat, és tudnom kell oda menni a 10, 8, 7, akárhány éves gyerekemhez, hogy ne haragudj, ezt apa rosszul csinálta, és nem szabadott volna kiabálni. Autoritás. Egy szóval tekintélynek fordítanánk, de ez az aktív tekintély, a cselekvő tekintély, a valamire való ráhatás képessége, befolyásnak is mondhatnám. A munkában ez nekem újdonság volt, mint tapasztalat, hogy a lehetőségekről saját hatáskörben dönthetek. Az előző munkaköreimben ez nem volt, meg ott nagyon be voltam szabályozva. Itt sokkal szabadabb lehetőségeim vannak. Van, hogy több út is választható, hogy merre indulok el egy ilyen incidens megoldásában, és mindegyik jó. Tehát nem az van, hogy csak egy választható. A magam ura vagyok bizonyos keretek között, és én vagyok a megmondó ember bizonyos keretek között. Egyrészt felülről kapok egy keretet. Ez a külső autoritás. Ilyennel mindenki találkozik. Az iskola, a rendőrség, a hatóság, a közművek. Vannak külső autoritások, amik szabályoznak minket, amik keretet adnak az életünknek. Ezeket tudni kell tisztelni, elfogadni, engedelmeskedni, alkalmazkodni hozzájuk. Ha nem teszem meg, akkor nem tudok azonosulni sem azzal az értékkel, amit ez az autoritás képvisel, és én akkor a saját munkámban nem fogom tudni megfelelően végezni azt a feladatot, amit el kell végeznem, mert folyamatosan egy lázadó hangulatban vagyok. Tehát belső autoritást is feltételez a munkám, és ehhez el kell fogadnom a külső autoritást. Mi az a belső autoritás? Ez azt jelenti, hogy önmagam számára is tekintéllyel bírok. Nem csak a külső autoritást tisztelem, hanem a saját tehetetlenségi erőmet, hogy elhiszem azt, hogyha én felhívom XY-t, akkor ő be fog jönni a telefonkonferenciába, és segíteni fog megoldani. El kell hinnem azt, hogy hatással tudok lenni másokra, hogy hallgatnak a szavamra, hogy amit csinálok, az értéket teremt, hogy részt veszek abban az értékláncban, amit mondjuk az én cégem, mint szolgáltatás képviseli, és megteremt az ügyfél számára, meg minden résztvevő fél számára. Tehát helyem van az értékláncban, és képes vagyok az önállóságra. Mert nagyon sokan nem képesek az önállóságra, és ahogy mondtam, a mostani pozíciómban, amiben 5 éve vagyok, ez újdonság volt nekem, hogy lehetek önálló. Felelősségvállalás, döntéshozatal, szintén fontos fogalmak itt. Otthon ez hogy mutatkozik meg? Nevelési elvek és stílusok, nagyon sok van belőle, nagyon sok modell van rá, nem fogom részletezni. Amit fontosnak tartok, hogy egy összevető szemléltetés, ókori Rómában, mert szakmai ártalom, hát latin szakos voltam, az ókori Rómában az apa élet és halál ura volt a saját gyereke fölött. Amikor a gyerek megszületik, a bába leteszi őt a földre, és az apa azzal ismeri el, hogy az az ő gyereke, hogy fölemeli. És ha nem emeli föl, akkor az nem lesz az ő gyereke. És ugye ott van a görög példa, a taigetosz, tehát egy nagyon erős apai autoritás volt az ókorban. Ezzel szemben manapság, amit látunk sokszor sajnos, az egy elfeminizálódott apahiányos társadalom, feminin apákkal, vagy éppen apák nélkül, kizárólag női példákat látnak a fiaink, gyerekeink. A mi iskolánkban is aztán a fiamnak nincsen férfi tanárja, és ezt óriási hiányosságnak tartom. Egy férfi tanárja van, az a néptánc tanár, de ő mint külsős. Ja, és még egy dolog, hogy a világháborúk óta, ahol nagyon sok apát elvesztettünk, sokkal kevesebb a hiteles férfi kép. Sokkal kevesebb az a férfi autoritás, amikről példát vehetnénk, amit tisztelhetnénk, amihez alkalmazkodhatnánk. Nincs hiteles apakép, nincs honnan autoritást meríteni. És így külső autoritás nélkül a belső autoritás sem tud kialakulni, mert nincs viszonyítási alap. Szerencsére az autoritás az egy tanult viselkedés minta, ezért nagyon jól fejleszthető. És ezt tesszük mi is a férfi sátorban, ami talán az egyik legnagyobb értékünk, az egymástól tanulás és az önismeret. És az önismeretnek ez az egyik fókusza, az ugye pont a férfi létnek és a férfi értékeknek a folyamatos újbóli felfedezése és felismerése. A hatalom felfogása itt, mint az autoritás témájában, ezt gondoltam a szakrális szempontnak. A Dallas című sorozat, akkor még a negyedik évadban, amikor élt az öreg Jock, aki még akkor élt, amikor én még nem is néztem, de utólag megnéztem, és neki van egy nagyon ütős mondata egy jelenetben, röviden ez arról szól, hogy ugye ilyen olajmágnásokról beszélünk, dúsgazdag olajmágnások, jön a fiú reklamálni, hogy hát apám, te nekem adtad a hatalmat, nekem adtad a cég irányítását, miért mahinálsz a hátam mögött a bátyámmal? És erre azt mondja az öreg Jock, hogy ha én adtam volna neked a hatalmat, akkor semmi, de nem lenne. Senki nem adott neked hatalmat, az igazi hatalmat el kell venni. Az igazi hatalom az, amit elveszel. Hát ezt így a vadkapitalizmus mottójának azt hiszem, hogy fölírhatnánk, de mentségére legyen mondva, hogy ez valamennyire összecseng a férfi erő logikájával is. Mert a férfit nem a környezete határozza meg. Tehát ez a külső autoritás és a férfi minta, az nagyon fontos, hogy a belső autoritásunkat kifejleszthessük, de nem ez fog minket meghatározni, hanem a belső férfivá érésünk. A másik idézet, szintén nem bibliai, a Jézus Krisztus Superstar című rock opera, azért érezhető a generációs szakadék így a hallgatósággal. A már szenvedő Jézus azt mondja Pilátusnak, hogy semmi nincs a kezedben, minden hatalom, amit van, az felülről érkezik hozzád. Azt hiszem, ez a keresztény megközelítése a hatalomnak, és ha minden rajtunk kívülről származik, akkor azt gondolom, hogy azt nagyon meg kell tudnunk becsülni. Meggondolom, hogy mit kezdünk vele, hogy mit kezdünk ezzel a hatalommal. Azt gondolom, hogy csak hálát adni tudunk, és törekedni, hogy okosan éljünk a Jóisten ajándékaival, mert erre kaptunk meghívást. Hogy okosan éljünk azzal a hatalommal, amit tőle kaptunk, hogy ezt az autoritást, amit kifejlesztünk magunkban, ezt okosan és bölcsen használjuk.
Csontos Gergelyt, a Férfi Sátor Egyesület tagját hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Karitász percek.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Arany Zoltán, családterapeuta, addiktológiai konzultáns a motiválatlan kliensekkel való munkáról beszél.
5 évvel ezelőtt egy családsegítős konferenciára meghívtak, és kötelezett kliensekről volt a beszélgetés, és hogy hogy lehet vele dolgozni, lehet-e egyáltalán velük dolgozni. És én úgy nézegettem, nézelődtem, hallgattam a kerekasztal beszélgetésben, és azon gondolkodtam, hogy mi itt a kérdés. Több mint 21 éve dolgozom, ha már itt a 21-esek vannak, addiktológiai területen, és hát ott napi jelenség, hogy motiválatlan kliensekkel foglalkozunk. Ez csak egy állapot, amivel igazából én azt gondolom, hogy természetes módon kell, hogy tudjunk viszonyulni. És erről a természetes módról szeretnék egy pár szóban beszélni. Most nagyjából csak a összegzését tudom elmondani ebbe a fél órában, majd a workshopon meg egy kicsit jobban kifejtjük ezeket a dolgokat. Amiről én fogok beszélni, ez nem egy csodaszer, hanem én azt gondolom egy szemléletmód és egy stratégia. A stratégia a segítő számára, amivel ezt az állapotot mondjuk át lehet mozdítani. Ugye nagyon fontos az, hogy kétféle motivációról kell, hogy beszéljünk. Van a hiány motiváció, illetve az építő motiváció. Az, amikor valamink nincs, és valami fele szeretnénk elmozdulni. A motiváció az, amihez nem feltétlen szükséges az, hogy kívülről jön bármiféle kezdeményezés, és valamiféle cselekvést fog kiváltani belőlünk ez a történet. Beszélhetünk belsőről, meg külső motivációról is, és azért is kell ezeket egy kicsit még gondolni, mert hogyha belegondolunk, akkor mondjuk egy addiktológiai kliensben az, hogy mondjuk engem kerget a rendőr, az mennyire motiváció, vagy mondjuk az, hogy a szüleim azt mondják, hogy kezdjél magaddal valamit, vagy kirakunk, az mennyire motiváció, vagy meddig tart ez a motiváció. Szóval, hogy még egyszer azt kell mondanom, hogy ez csak egy pillanatnyi állapot. És ami nagyon fontos, hogyha a kliensekben gondolkodunk, és nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy kapunk valami jelzést, hogy el szeretné indulni valamiféle változás irányába, és másnap már nem ez történik. Soha nem hazudik ilyenkor a kliens, hanem csak annyi történik, hogy eddig tartott a motivációja. Szóval, hogy ezzel nem csak egy állapot, hanem egy olyan fajta kérdéskör, én azt gondolom, amikor főleg az addikt kliensekkel foglalkozunk, de ez nem csak az addiktológiára igaz, amivel folyamatosan kell, végig a segítés folyamatán folyamatosan kell foglalkoznunk. Milyen is a motiválatlan kliens? Egy kicsit szedjük, nézzük meg. Nincs probléma belátása, ugye? A segítést nem igazán szereti elfogadni, nagyon szereti a felelősséget átrakni mondjuk a segítő irányába. Alacsony a motivációs szintje, és statikus, azaz hátradől, és várja, hogy történjen valami. Az, hogy önkéntese valaki, ugye ez pont ez a motivációs szintről, hogy egy építő, vagy éppen egy hiány, vagy éppen egy külső, vagy egy belső motivációról van szó, de hogy az, hogy van-e, vagy nincs, az majd kiderül, hogy működik ez a dolog. Mert hogy mi történik? Amikor segítőként mi be akarunk kapcsolódni a kliens életében, mi egy szakmai, egy középosztálybeli értékrendet képviselünk. A kliensünk szintén valamit képvisel, nem biztos, hogy ugyanazt az értékrendet, és nem biztos, hogy abban az osztálybeli rendszerben működik. Amikor mi segíteni akarunk, akkor nem történik más, mint hogy megpróbáljuk fölrántani a klienst arra az értékrendre, arra a szakmai gondolkodásra, ami nekünk van. Miközben más nem történik, mint az, hogy a kliens erre azt mondja, hogy ezzel mit kezdjek? Hogyha visszagondolunk egy kicsit abba, és nem tudom, akik rendszerelmélettel foglalkoznak, vagy családterápiával foglalkoznak, és arra a dologra gondolnak, hogy a rendszer mindig egyensúlyban van. Amikor segíteni akarunk, ezt a rendszert mindig meg fogjuk borítani. Ha pedig megborul egy egyensúly, arra védekezni kell. Szóval az, amikor ilyenkor történik, hogy valaki ellenáll, vagy éppen hátrébb lép, az egy teljesen normális dolog. Intézményvezetőként azt tapasztaltam, hogy amikor mondjuk felsőbb szervekkel kellett vitatkozni, vagy valami közös célt elérni, akkor mindig konfliktusba keveredtünk. Mire rá kellett jönni az, hogy azért van köztünk konfliktus, a célunk ugyanaz, csak neki más a kommunikáció szintje, meg az én szintem is teljesen más. És ezért megy el egymás mellett ez a két dolog. És hogy én azt gondolom, hogy segítünk nekünk az a feladatunk, hogyha motiválatlan klienssel találkozunk, hogy lemenjünk hozzá, és kísérjük föl arra a szintre, ahova ő szeretne eljutni, és nehova mi szeretnénk elsődlegesen eljutatni, mert én azt gondolom, hogy ezeknek, amikor mi szeretnénk eljutatni, az alapvetően egy kudarcos állapot. Megpróbáltam végig gondolni, mikor pont ez a fajta konferencia volt utána, azt a dolgot, hogy mik azok a dolgok, mik azok az eszközök, amik feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy motiválatlan kliensekkel foglalkozzunk és dolgozzunk. Ezt raktam össze, és erről szól nagyjából az mai előadás. Az első a problémakör, a klienskör alapos ismerete. Ez azért nagyon fontos. Én 21 évig dolgoztam ugye Szegeden az ifjúsági drogcentrumban, megismertem egy problémakört, egy klienskört, aki oda bejárt, majd mikor elkezdtem a saját magánrendelésemet megnyitni, és oda is jöttek kliensek, más típusú kliensek lettek, és hiába volt 20 év rutinom, teljesen másképp működött az a fajta klientúra, akivel ott kellett találkozom magánrendelésbe. A tavaly évben nagy szerencsém volt, én szerencsésnek tartom, hogyha valami új kihívás elé kerülök. Egy kis térségben az iskolai szociális munka bevezetésében kellett segítkeznem, és Tanyán élő kötelezett klienseknek és családoknak kellett családterápiás szolgáltatást nyújtani. Hát el tudom mondani, hogy az elmúlt 10 évben talán a legtöbbet tanultam a Tanyán élő kliensektől, akkor ezt most elmondhatom. Az egyik kedvencem az volt, amikor megkérdeztem, hogy és miért jöttek el? Hát na Katika azt mondta. És hogy jöttek? Ugye én arra voltam kíváncsi, hogy milyen érzésekkel jöttek, és mondták, hogy a faluba biciklivel jövünk, hát hogy jöttünk volna. Szóval nagyjából ennyi volt a motiváció, amivel megjelentek a családterápiás térbe a kliensek, de hogy nagyban segítette az, hogyha mondjuk ez a kis térség, ahol én dolgoztam, ott főként ugye Tanyán élő és mezőgazdasággal foglalkozó emberekről beszélünk. Ami nekem szerencsém volt, hogy én is falun nőttem föl, ahol én fölnőttem, ott majdnem mindenkinek teljesen mi volt a szakmája, akinek nem volt egy fóliája, az nem ember. Azaz megismertem azt a világot gyerekkoromban, amiben ők is élnek. És amikor bejöttek, és leültek, és láttam mondjuk a férjet teljesen összroskadva, és azt mondtam neki, hogy krumpliszedés volt? És akkor rám jött, maga Szegedi, ezt honnan tudja? Hogy az, hogy ő megérezte azt, hogy én tudom, hogy ez nagyon fontos a motiválatlan kis, hogy az összes szabályát, a működését, a hierarchiát, hogy mik a szokásaik, ebben nagyon otthon legyünk. Mert csak akkor tudunk a motiválatlan kliensen. Én például nagyon sokat köszönhetek, például, ha az addiktológiát nézem a rehabilitációs intézetnek, ahol 15 évet dolgoztam, ahol ugye, amikor szakemberként is együtt él a klienssel az ember, amivel megtanulom, hogy milyen ez az életmód. Mert onnantól kezdve, amikor már az ambulancián dolgoztam, már teljesen más volt a viszonyom hozzá, mert tudtam, hogy működik napi szinten ez a kérdéskör, és ez a fajta. Szóval az első, az mindig a probléma a klientúrának az alapos ismerete. A második, az encounter jelleg, ami semmi más, hogyha Rogers-re visszagondolok, ugye a Rogers-i elvekhez működik, ez biztos sok mindenkinek megvan, ez a hitelesség, empátia, elfogadás, illetve a kliens eljuttatása, hogy rájöjjön arra, hogy mi az ő problematikája, mi az, amivel vele történik. Szóval az encounter jelleg a motiválatlan kliensnek az semmi más, ugye amikor találkozunk a klienssel, ő egy érzésvilággal jön be. Amivel mi hozunk, az pedig a gondolataink. Nekünk az a feladatunk, hogy egy olyan biztonságos környezetet biztosítsunk a kliens számára, amiben az érzésektől el tudjuk őt juttatni a gondolkodás, a gondolatig, a rációig, és az rációtól pedig tovább tudjuk vinni az érzésekig. Ez csak egy olyan környezetben lehet, ahol a kliens azt mondja, hogy ő biztonságban van. Hogy ő megnyílhat. Azaz másrésztől egy kicsit azt is mondanám, hogy olyan környezet kell biztosítanunk a kliens számára, amiben kedvet kap akár gondolkodni, akár megkérdőjelezni saját magát, a helyzetét. Szóval az encounter jelleg, és az encounter jellegnél megjelenik az, hogy hitelesség. És a hitelesség mellett nagyon fontos, én azt gondolom, hogy a hitről beszéljünk. Hogy mi segítünk, hiszünk-e a kliensbe? Hiszünk-e abba, hogy ő képes bármit is megcsinálni? Egy pár évvel ezelőtt hajléktalan ellátásban dolgozóknak pont egy ilyenfajta módszertant, a motiválatlan kliensekkel való foglalkozást tanítottam, És akkor dolgoztak kis csoportban, és egy pillanatra megálltam a csoportok között, és mondom, ne haragudjatok, álljunk meg egy pillanatra. Hadd kérdezzek valamit. Különben ti elhiszitek, hogy akikkel foglalkoztok, vala is fognak valamilyen irányban változni? Nagy csönd lett hirtelen, és sokan azt mondták, hogy hát ha őszinték akarunk lenni, akkor nem. Szóval a motiválatlan klienseknél én azt gondolom, hogy az az erő, amit a segítő bele tud tenni, hogy én hiszek benned, és ez nagyon fontos, hogy ez nem munkahelyi kötelesség, hanem ismerem a klienst, ismerem azt, hogy ő hogy működik, és tudok-e benne hinni. A serdülő klienseknél szoktam ezt mindig mondani, hogy amikor azt mondjuk, hogy ő változtatni akar, na ő aztán a leglabilisabb abban, hogy ő meddig akar változtatni, akár másfél percig is képes ezt a motivációt megtartani, vagy három percig. Hogy nagyon sokszor én azt tapasztaltam a gyakorlati munkám, az, hogy én hiszek benne, az, hogy köztünk van egy olyan kapcsolat, ugye ez az Encounter jellegű biztonságos kapcsolat, ami miatt elkezd változtatni. Az, hogy azt mondja, hogy hát bár nem érdek, de a Zoli bácsi azért mégis a kedvéért, azért csak eljövök, csak megcsinálom azt a feladatot, csak beindulok a mozgásba. Szóval ez nagyon fontos, hogy legyen hitünk a kliensben. A harmadik, ez nekem az alfa és az origó mindig is a addiktológiában, ez a Prohászka-Diklement féle modell. Ez azért nagyon fontos, főleg a motiválatlan klienseknél. Na, erre azt szoktam mondani, hogy ez teljesen mindegy megint, hogy addiktológia, vagy nem addiktológia. Ha én fogyókúrázni akarok, mert ugye nem bírom begombolni a nadrágomat, és most már ezt a fajta motivációs szintet elértem arra, hogy valamit csinálják, akkor is ezen fogunk végigmenni. Végülis ez nem csak egy drogkal jel, hanem az a változásnak a folyamata. Én az első állomás mindig az a változás előtti állapot, én ezt igazából úgy szoktam fogni, ez a mézes heteknek az időszaka. Amikor azt a viselkedést, amit teszünk, abban főként csak az öröm van. Nem jelennek meg a negatívumok, hanem az a fajta viselkedés, az kifejezetten pozitívumot nyújt az egyén számára. Ez mondjuk tovább megy, és már a harmadik Rákóczi túróson is túl vagyok, és nehezen gombolom be a nadrágomat, akkor jön az, hogy elgondolkodom rajta, hogy hát lehet, hogy azt a harmadikat nem kellett volna megenni, majd elmegyek a cukrászda előtt, ott van az a Rákóczi túrós. Mosolyog rám, bemenjek, nem menjek. Szóval, hogy már megvan az a fajta gondolat a fejemben, hogy valamin változtatni kéne, mert ez így nem jó, de még ugyanazt a cselekvést teszem. Azaz, fölkelek másnaposan, fáj a fejem, rosszul vagyok, nem tudok elmenni dolgozni, de ettől még lemegyek a kocsmába utána. Szóval ez nagyjából egy hasonló fajta dolog. És hogyha ez már megvan, ez a fajta érzés, a másik dolog, amit szoktam mondani, mi emberek úgy vagyunk összepakolva, hogy amit teszünk, azt mindig addig tesszük, amíg pozitív a kimenet. Most ez nem azt jelenti, hogy amikor másnapos vagyok, az egy baromi jó érzés, de biztos van egy nyereségszintje. Én úgy szoktam ezt mutatni, mint a piaci mérlegnek a két szára, hogy van nyereségem meg veszteségem, és ahogy a veszteség kezd dominánsabb lenni, akkor kezdek el indulni a változás irányába. Mindaddig, ameddig a pozitív van mérlegserpenyőiben, túlsúlyban, addig bár szenvedni fogok tőle, de egy helyben fogok maradni. Ez a második. A harmadik, amikor már ugye eldől a mérleg, és már a negatív jön túlsúlyba, megjelenik a motiváció. Na most már elmegyek az orvoshoz, vagy elkezdek tornázni, elkezdek diétázni, mindenfajta fogadalom ilyenkor megjelenik ebbe a dologba. Az egyik kedvenc kliensem hívott föl, amikor még a rockcentrumban dolgoztam, hogy Zolikám, jönnék hozzátok rehabilitációba. Mondom, oké, gyere. Majd két év múlva megjelent. Mondom, hát hol voltam? Szóval képzeld el, ötször szálltam föl a Budapest-Szegedi gyorsvonatra, négyszer Kőbánya-Kispestig jutottam, egyszer már Ceglédig. Majd hatodszóra jutottam rá Szegedre. Mert mi történik? Ugye, amikor én bajban vagyok, amikor én azt érzem, hogy itt most már valamit lépnem kell, ez együtt jár egy alacsony értékeléssel. Együtt jár egy szorongással. Képes leszek rá? Mert a motivációnak a másik része az, hogy képes leszek rá, el tudom-e hinni, hogy tudok ebben lépni, és főleg, hogyha fölülök egy vonatra, ahol egyedül maradok a gondolataimmal, meg szemben a csomagommal fönt, vagy a fejem fölött, akkor igazán be tudnak indulni azok a fajta fantáziák, amik arról szólnak, hogy ha büdös is, de legalább meleg. Ugye? Visszamegyek oda, amitnek minden pontját ismerem. Szóval ezért mondom, hogy a motiváció ez nagyon változó, és hogyha ez is sikerült továbbá is lejutott egy terápiába, vagy eljutott barma, történik meg a változás. És nagyon sokan azt várják ettől a dologtól, hogy ez minden oké. Elment egy rehabra, elment az ambulanciára. Az egyik iskola igazgató jött hozzám, Zolikám, nem vagyok veletek megelégedve. Mondom, miért? Mert kétszer volt nátok egy fiú, és még mindig drogozik. Szóval, hogy mindenki várja ezt a csodát, hogy egy olyan kontrollálatlan problémával a szakember bármit tegyen, miközben azt gondolom, hogy az akció maga, ez a terápia semmi más, mint egy hosszú távfutónak az edzés. Megtanulom azt, hogy mit kell ahhoz tennem, hogy aztán utána a maratont lefussam. És gyakorlom. De az igazi, az akkor történik, amikor vége a terápiának. Amikor kilépek az intézményből, vagy éppen a folyamatból, és akkor kezdem el gyakorolni. Emlékszem rá, amikor az első maratonomat futottam, akkor életem legjobbját futottam, 4 percen belüli ezreket, örültem 35 kilométeren keresztül, és aztán jött egy miskolci bácsi, most már fiatalembernek hívom, egy 55 éves fiatalember jött velem együtt, és akkor én ugye nem szeretek futás közben csöndben maradni, én szeretek beszélgetni, mondom, meg dögunalmas sport lenne, hogyha nem beszélgetnénk, és beszélgettünk. Majd 38 kilométernél azt mondja nekem ez a fiatal ember, hogy neki ez lassú. Örült, hogy megismer, de ő tovább menne. Szóval, ha lehet, hogy az önértékelésem ott semmissé vált, akkor az az volt. Kinéztem, és pont ott állt egy mentő, mondom, mennyire egyszerű lenne beszállni, ugye? Senki nem tudja meg. Csak úgy bevisz, nem kell tovább szenvedni. Nem kell az érzésem mit kezdeni, mert én azt éreztem akkor, hogy atomjaira estem szét ettől a pillanattól. De csak egy pillanat volt. Hogy odalépett az edzőm, és azt mondta, Zolikám, gyönyörű a mozgásod. Hát nem ezt gondoltam, de segített, hogy átlendüljek ezen a pillanaton, és végigcsináljam. És ez a következő pont, az a visszaesés megelőzés. És hogyha ez megtörténik, és van egy több éves ilyen típusú segítség, akkor meg tudom tartani azt, amit megtanultam, azaz a tiszta életmódot. De most nem is az a lényeg, ha pedig nem ez történik, akkor kezdődik ugye az egész előről a visszaesés. És ez azért nagyon fontos nekünk a motiválatlan kliensnél, mert tudnunk kell, hogy hol tart, hol áll ebben a folyamatban a kliens, akivel foglalkozunk, mert nagyon-nagyon messze vagy rossz irányba fog elmenni az a fajta együttműködés, ha nem tudom jól beazonosítani azt, hogy hol van ő. A következő, a Prohászkodi Klement modell mellett a módszertani repertoár. Az én tanárom, amikor a családterápiát tanultam, Kovács Miklós, sajnos már nincs közöttünk, nagyon sokat tanultam, majdnem azt mondom, hogy a szakmaiságom nagy részét neki köszönhetem, tőle tanultam ezeket a dolgokat. Ő mindig azt mondta nekem, hogy Zolikám, tanulj meg egy valag módszert. És azt tud stabilan, és amikor leül veled szemben a család, a kliens, elő fogja hívni belőled azt, amire neki szüksége van. És a motiválatlan kliens nagyon sok mindent kell, hogy elő tudjon hívni, mert pont ez a lényege neki, hogy tudjuk változtatni, tudjuk vinni azokat, és nem csak a módszereket, hanem a kapcsolatokat is. Szóval azt gondolom, amit ide be kell hozni a módszertani repertoárba, ezt Judith Landaul dolgozta ki még annak idején, ez az Arise modell, ez nagyon fontos. Magyarországon itt van évek óta, de még sincs itt valahogy, nem, mégsem alkalmazzuk ezt a dolgot. Nagyon amerikai, de mégsem nagyon amerikai, mert ezt működhet nálunk is. Ugye ez azt jelenti, hogy ha motiválatlan egy kliens, nem probléma, mindig van valaki motivált a környezetében, aki viszont szeretne változtatni, és akkor vele kezdünk el dolgozni. És behívjuk az összes olyan fajta embert, aki szeretne ezen változtatni. Nekem kétszer volt olyan terápiás munkám, amikor arról volt szó, hogy kollégák jöttek be. Egy egész osztály jött be, hogy ők segíteni szeretnének a kollégájukon. Hát velük elindult el a terápiás munka, és majd egy fél év múlva megjelent az a problémás kliens is, akiről éppen aktuálisan szól. Szóval a hálózatias együttműködés az, hogy nem állunk meg statikusan, hanem kezdünk térben gondolkodni, és bevonzani azokat az emberek, akik tudnak lépni, mert az is lehet, hogy nem én vagyok a referencia személye annak a kliensnek, de az a referencia szegényt akkor meg mozgósítanom kell, hogy meg tudjam mozdítani az ön motiválatlanságát. Szóval ez a módszertani repertoár, amit jelent. Az ötödik, az az esetmenedzser szemlélet. Mindenkitől elnézést szeretnék kérni, hogyha netán megbántanám, nem a gyermekvédelemben országosan alkalmazott esetmenedzseri funkcióra gondolok itt, hanem arra az esetmenedzsi funkcióra, aki terápiásan és módszertanilag föl van készülve, és végigviszi az A-tól a Z-ig a klienst, és ő az, aki a legjobb ismerője, és ő az, aki folyamatosan bekapcsolja azokat az embereket, segítőszervezeteket, módszereket, amire szüksége van a kliensnek. Amúgy ezt Angliában úgy hívják, hogy a kulcs személy. Kanadában erre közösségi pszichiátert alkalmaznak, aminek a lényege az, hogy tényleg összeszervezzük segítő, nem hatósági, segítő szempontból azokat a fajta erőforrásokat, amire szükség van. Ez azért is nagyon fontos, mert amikor én elkezdtem például Szegeden a drogambulancián dolgozni, akkor még az volt egy ilyen bevett szokás, hogy motivált kliensekkel dolgozunk, hogyha nem motivált, majd tessék visszajönni, ha majd motiváltnak tetszik lenni. Ha bejött egy szülő, akkor, és a gyerek, hát ő nem akar, hát magával nem tudunk mit kezdeni, majd jöjjön vissza a gyerek. Szóval, hogy azzal foglalkozunk mindig, aki ott van, és végigvisszük ezt a dolgot. És a hatodik és nem utolsó sorban, és ugye ebből jön, hogy motiválatlan kliens az addiktológiában dolgozódott ki, Miller és McCrollyk féle motivációs interjú, ami nem technika, attitűd, egy hozzáállás, az, hogy hogyan állunk a klienshez. Motivációs interjúnak a lényege az, ezt hozzátok, hogy módszertanilag egy kicsit megsegíti azt, amiről eddig beszéltem, hogyan segíti meg. Ha ezek mind érvényesülnek, amik eddig mondtunk, akkor ezekben a motivációs interjúkban az azt jelenti, hogy a motivációs interjú az nem egy alkalom, ez egy folyamat. Motiválni nem egy alkalommal lehet, hanem egy folyamatban lehet. Én a saját tapasztalatomból azt tudom nektek elmondani, hogy egy teljesen motiválatlan, serdülő, hálózatias és motivációs interjús munkája az, hogy ő mondjuk eljusson a változás irányába, nagyjából 6 hónap és 1 év között van. Ez sok, ez idő. Ez a másik dolog, hogy motiválatlan kliens az energia és idő és türelem, ami alapvetően szükséges hozzá. Ez nem másfél órás, mély lélektani beszélgetéseket jelent, ez lehet, hogy az utcán való 10 perces találkozást, lehet egy 20 perces beszélgetés, lehet egy csoportfoglalkozást, de amit én összeszervezek, én szisztematikusan összerinten irányítok, mert tudom, és nem leszoktatni akarom a kábítószerről, ugye, mikor megjelenik mondjuk akár egy fiatal az ellátó rendszerben, mit várnak el tőle, ne drogozzon. Nem. Kedvet kapjon egy más típusú élethez. Még nem is ahhoz, hogy ne kábítószerezzen, hanem azon kezdjünk el dolgozni, hogy kedvet kap egy másik típusú élethez.
Kedves hallgatóink, Arany Zoltán családterapeuta, addiktológiai konzultánst hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,9.